Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Péntek van, jó rádiózást, ez a Turizmus világa. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója a telefonnal a másik végén. Párizs, ugye? Most már 4 vagy 5 nap után, azt mondtad.
Igen, 4 éjszaka, ez lesz az 5. nap. Üdvözlöm a hallgatókat én is. Első körben azzal szeretném kezdeni, hogy mai adás olyan szempontból lesz rendhagyó, hogy Párizsban én először járok, és alapvetően egy teljesen más képet mutat, mint amit elképzeltem, és ez az én életemben nem nagyon volt jellemző. Tehát az embernek szerintem mindig van egy valamilyen elképzelése arról a helyről, ahol utazik, főleg olyan helyről, amiről filmeket látott, vagy könyveket olvasott, és ez nekem egy nagyon-nagyon új élmény, mind a mellett, hogy most a nemzetközi helyzet azért nem annyira fényes, sőt, nagyon szomorú dolgok történtek az utóbbi napokban, hetekben, úgyhogy ennek tükrében szeretnék egy helyzetképet felvázolni, hogy mi is történik itt a világnak ezen az oldalán.
A képhez képest, amit te gondoltál, ahhoz képest pozitív vagy negatív irányba tér el?
Mindenképpen pozitív. Olyan szempontból, hogyha turisztikai oldalon vizsgáljuk, akkor hihetetlen mennyiségű szolgáltatással találkozik az ember, hihetetlen minőségű szolgáltatásokkal tudsz találkozni és igénybe venni. Maga a vendéglátás az egészen elképesztő minőségben történik meg, és az embereknek a kedvessége, segítőkészsége, barátságossága is szintén egy nagyon pozitív élmény. Amellett, hogy én azt gondoltam, meg sok helyről lehetett hallani, hogy nem szeretnek a saját anyanyelvükön kívül más nyelvet használni, hát ez a tézis is megdőlt, mert igazából egyetlen olyan pincérrel találkoztam 4 nap alatt, aki nem beszélt angolul.
Biztos, hogy nem reprezentatív a te felmérésed, meg az én benyomásom sem, és a kettő mégis összecseng. Tehát voltam kint az utazás kiállításon, ami szintén megint nagyon szokatlan hangulatú volt, nem vegyes hangulatú volt inkább talán így, és nem mondom meg, melyik ország vagy országokkal kapcsolatban fogalmaztak ott szakemberek ugyanerről, hogy lehet, hogy nem voltunk mi mindig nagy szerelemben egymással, már hogy 2 náció vagy 2 nemzet, de valahogy ez a mostani időben egészen más kép tűnik fel az utóbbi hónapokban, 1-2 évben a Covidnak is köszönhetően, meg aztán most a legutóbbi háborús helyzetnek. Érdekes dolog ez, hogy ez hogy rendezi. Még egyszer mondom, a tiéd sem, meg az enyém sem reprezentatív, csak érdekes, hogy én is hasonlót éreztem beszélgetésekből tegnap.
Nagyon érdekes, hogy hogyan alakítja át a világ globális politikai, vagy gazdasági, vagy egészségügyi helyzete az emberek hozzáállását, és bizonyos szituációknak a dinamikáját. Tehát amikor eljön ide az ember, én azt gondoltam, hogy ez egy nagyváros, ez egy metropolis, Európában vagyunk, de mégis multikulturális, és rengeteg épített örökség van, de mégis érezni fogom azt, hogy idegen vagyok. És ezt most nem érzem. Most azt érzem, hogy valószínűleg ez a Covid-nak is az egyik következménye, hogy a turizmus annyira visszaesett ugye az utóbbi 2-3 évben, hogy egyszerűen attitűdöt kellett váltaniuk, és ezt mondom úgy, hogy nem voltam még gyerekkoromban 12 évesen, 3 évesen átutaztam Párizson, és voltam egy vidéki francia városban, és arra emlékszem, hogy nagyon fejlett volt minden, nagyon szépek voltak az utak, rendezett volt minden a közértek. Tehát, hogy az utolsó emlékképem erről az egész világról, és az új emlékképem pedig az, hogy biztos, hogy vissza fogok idejönni, mert olyan technológiai dolgokat tudtam kipróbálni, és olyan szinten előrébb járnak sok esetben, mint mi, amit érdemes vizsgálni, és érdemes ezután kutatni, és akár érdemes hazavinni ezeket a jó gyakorlatokat.
Digitális kultúra, tehát digitalizáció és turizmus, idegenforgalom?
Igen, igen. Most mondok egy példát. Ez most kereskedelem is, de turizmushoz köthető. Amikor New Yorkban jártam 2,5 hónapja, ugyanabban a ruhamárka üzletben vásároltam, mint ahol itt is, és ott több mint 20 percet álltam sorba, amikor ki akartam fizetni a ruhákat, Itt van egy olyan megoldás, hogy bele kell dobni egy dobozba, amit meg szeretnél vásárolni, és RFID-val ellátott bilétákon keresztül azonnal beolvassa a termékeket, és akik a fizetnek. Nem volt több 5 másodpercnél.
Hát most majdnem azt mondtam, hogy ezt az Osan is tudja, amikor mész vagy a Tesco, amikor nem a kasszához, és az automata kasszánál, ugyanazzal az elven működik, nem amikor áthúzod a gép fölött.
A hasonló elven működik, csak itt nem kell csinálnod semmit.
Tehát csak annyira a dobozba, és ő leolvassa okosan.
Így beleöntöd, bele és már kiírta, és kifizeted. És nagyon sok van, tehát nem egy van, hogy teszt jelleggel, hanem volt egy 15 ilyen kassa. Ez az egyik példa. A másik példa, hogy tényleg bárhol, bármikor tudsz fizetni bankkártyával, telefonnal, bármivel. Egyedül vannak olyan szolgáltatók, ahol van minimum korlát, tehát 20 vagy 25 euró az a minimum vásárlás kártyával, ami elég bosszantó, tehát hogyha szeretnél venni egy vizet, vagy egy rágót, vagy bármit, akkor nem tudod megtenni, hogyha nincs nálad készpénz. Úgyhogy ez a teljes készpénzmentesség az így sem érvényes, amellett, hogy szinte tényleg mindenhol lehet fizetni vele, csak nem mindenhol engedik úgy, ahogy te szeretnéd.
A digitális megoldások a COVID protokollban is más képet festenek, mint mondjuk nálunk?
Na, itt jön egy nagyon, nagyon fura helyzet, és ez emiatt otthon nekem intézkedned is kell. Én nekem ugye van 3 oltásom. Van 2 Sinopharm, meg van egy ilyen Johnson & Johnson vagy Janssen nevű oltásom, amire ugye kaptam Európai Uniós digitális igazolványt, tehát COVID igazolványt vagy igazolást, amivel utazhatok. És ezen van egy QR kód. És bármelyik étterembe bemegyünk, ő nekik kötelező, tehát a menedzsment által meghatározva kötelező leolvasni ezt a QR kódot. Az első nap működött a QR kódom mindenhol. A második naptól kezdve azt írja ki, hogy nem érvényes. A barátnőmnek működik mindenhol, neki érvényes, nekem nem érvényes, és 2 helyre miatt nem tudtam bemenni. Ami nagyon érdekes, mert hogy igazából ott van, hogy mikor oltottak be, eddig működött, most pedig már nem működik, és ez nem egy magyarországi applikációnak a hibája, hanem az Európai Uniós adatbázisban valami nem jó. És emiatt én mondtam az étteremben, hogy ez érdekes, mert ha nem lenne jó, hogy engedtek volna fel a repülőre, hogy engedtek volna be az előző kávézóba. És azt mondták, hogy őket nem érdekli, oda nem mehetek be. Majd ellenpélda. Tegnap este oda mentünk, azt írta ki, hogy nem érvényes, kérdezte, hogy milyen oltás, mikor adták be, stb. Jó, mehetek be. Tehát, hogy
hát ember függő, az életszerűség. Persze,
meg az életszerűség. Tehát, hogy én értem, hogy a technológia ilyen szempontból nagyon megkönnyíti az életünket, de mindig a végén, ugye erről sokat beszéltünk már, hogy az emberi tényező a legfontosabb minden folyamatban. Tehát, hogyha emberként el tudod dönteni, hogy az jó vagy nem jó, akkor nem arra kell hagyatkoznod, hogy egy tabletbe tudja olvasni, vagy nem tudja beolvasni.
Itt nálunk most ugye Magyarországon hétfőtől nagyon sok intézkedést visszavonnak, amit a protokollra vonatkozik. Párizsban ehhez képest most mi a helyzet?
Párizsban ez ilyen szempontból sokkal lazábban van kezelve, mint otthon volt. Tehát kötelező a maszk, de viszont nem kötelezően használják. Tehát bementünk ugye jelenleg a barátnőm vállalkozása miatt a párizsi divat hét fő témánk itt, én pedig mellett a piacmutató turisztikai vonalon, de hogy azok az események és egyeztetések, aminek részt kellett vennie, teljesen fele más képet festenek, mert valahova bemész és senki nincsen maszk, a másik esetben mindenkin van, de mondják, hogy leveheted. Tehát, hogy ez is átalakult, ez is emberfüggő, ez is szituáció függő, hogy kell lehasználni, nem kell használni. A tömegközlekedési eszközökön természetesen kell, és azért ajánlott, tehát érdemes nem elkapni, azért még jó odafigyelni.
Azt jelezted nekem előre, hogy a divat héttel kapcsolatban is vannak érdekes tapasztalásaitok.
Igen, azt kell figyelembe venni, hogy én nem voltam még divat héten, a Dori volt már körülbelül 6 vagy 8 ilyen divat héten Párizsba, és mondta, hogy ez egy teljesen szokatlan dinamika, amit most tapasztalunk, mert sok esetben átrendeződtek a bemutatók a digitális térbe. És a legnagyobb márkák tartanak, catwalkoknak nevezik ilyen bemutató jellegű dolgokat, szállodákban, külön helyszínen, épített sátorban, de nagyon sok esetben meg nem tartanak, és a showroomot, tehát a bemutató terméket sem nyitják meg a nagy közönség előtt, hanem időpontokat lehet egyeztetni, hogy te bemenjél, és akkor válogassál az új kollekcióból. Ugye ez nagy kereskedelmi divatbemutatókról beszélünk. Viszont a másik oldalon meg azt lehet tapasztalni, hogy sokan nem jönnek, sok márka nem jön Párizsba, hanem Milánóba mennek csak. Úgyhogy most megyünk át Milánóba holnap után, hogy az a márka portfólió, amit ők képviselnek, az le legyen fedve. De régen ez sem volt. Tehát régen minden márka megjelent Párizsba, és ez nagyban köszönhető annak, hogy a COVID-helyzet miatt egyszerűen az ellátási láncok lassultak, a nemzetközi marketing stratégiák változtak, a fő küldőpiacokra pozícionálnak a márkák, vagy éppen mondjuk egy olasz márka Milánóban mutatja a kollekcióját, nem jön el már Párizsba, azt mondja, hogy vagy gyere Milánóba, vagy digitális formában meg tudod nézni.
Ez az érdekes, hogy mi lesz, hogyha nem lesz, esetleg nem lesz COVID, és nem lesz más bajunk sem, akkor ez a dolog mennyire rendeződik vissza a klasszikusba?
Én azt gondolom, hogy hibrid marad most már teljesen ez az egész, fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve. Ugye maga a fast fashion, tehát a gyors divat, a gyors ciklusú termékhasználatnak meg kell változnia, mert a legnagyobb környezetszennyezési lábnyom az a divatiparnak köszönhető. És hogyha belegondolsz, ahhoz képest, hogy az egyik héten itt nincsen mondjuk semmi, a következő héten divat hét van, ide utazik a világ nagyon sok országából rengeteg ember, fogyasztanak, utaznak, rengeteg olyan ökológiai lábnyomot hagynak, amire nem lenne szükség. Mert alapvetően úgy is tudna működni a világ, és látszik, hogy úgy is tudnak működni a rendelések, meg a folyamat, hogy ezek nem történnek meg.
Hát igen, csak akkor a vendéglátósoknak mondjuk nincs bevétele, meg a szállodásoknak, meg az idegenforgalomnak. Hát mindenki maradhat a fenekén otthon a képernyő előtt, csak akkor meg letérdel nagyon sok minden más. Oké, de közben persze a fenntarthatóság az világos, meg hogy egy póló előállítása az nem tudom 200 liter víz, vagy még több, nem is tudom pont. Értem, de ez egy nagyon furcsa. De ha már akkor vendéglátás, meg idegenforgalom, akkor kanyarodjunk a vége felé erre vissza. A munkaerőpiaci helyzet az ott most náluk milyen? Most, hogy a teraszok ott is nyitnak majd, meg mindennyi. Majd.
Ez egy számomra egy nagyon pozitív tapasztalás, mert igazából az látszik, hogy én itt még nem láttam kiírva azt, hogy munkaerőt keresünk. New Yorkban, Vancouverben, ahol voltunk a világban, Dominikán, rengeteg helyen ki van téve a tábla, hogy felveszünk pultost, felveszünk felszolgálót, szakácsot, recepciót, itt sehol nem láttam még. Ebben a szállodában is, ahol vagyunk, ez egy pici aranyos butik szálloda, itt is a 5. vagy a 6. recepciósra találkozom. Tehát igazából megvan a fluktuáció, megvan az emberállomány, minőségi emberállományról beszélünk, tehát tényleg jól beszélnek angolul, segítőkészek, kedvesek, megoldják a problémát. Tehát minden olyan tényező rendben van, ami komfortossá teszi az embernek az utazását. Barátnőmnek születésnapja volt, abban is segítettek, hogy az ajándék meg a meglepetés rendben legyen. Tehát az egész így nagyon rendben van, mind a mellett természetesen, hogy mindenhol a hírekben, az újságokban, beszélgetésekben az ember elcsípi azt, hogy egyáltalán nem felhőtlen, viszont a hangulat, hogy is lehetne az. Tehát rányomja teljes mértékben valószínűleg nem csak itt, hanem világszinte minden táján az a kialakult háborús helyzet arra jellegű cselekvés, hogy te eljössz ide, és élvezni szeretnéd, és szórakozni szeretnél. Tehát sok mindent átgondol emiatt az ember közben.
Nyilván most ott nem, ezt nem kutatta, de nyilván azért sokat beszélgette a foglalások, a szezonfoglalások, akár szállodákban, vagy bárhol máshol, vagy repülőtársaságoknál nézegettél valamit?
Nézegettem, kutakodtam, előrejelzéseket is egyeztettem egy-két partnerrel, és igazából van egy elég nyomós probléma, nagy probléma, ami nem csak itt lesz probléma, hogy maga a Párizsnak, meg Franciaországnak, a francia rivérának azért az orosz turisták nagy százalékát adják, főleg a vásárlóerőnek. És ez nem csak itt probléma, hanem én végignéztem egy listát, hogy milyen együttműködések szűntek meg, milyen megállapodásokat bontottak fel, és hogyan alakítja át most ez a teljes turisztikai fogyasztói piacot. Most gondoljunk bele, Törökország. A török rivérán a legtöbb 4-5 csillagos szállodának több mint 10-15%-át minimum éves szinten az orosz turisták adják. Tehát ezek olyan kiesések lesznek, amit nem fogsz tudni pótolni. És ez most kőkemény gazdasági oldal. Ezt nem lehet egyszerűen pótolni. A repülőtársaságoknak a biznisz osztályán, első osztályán azért el tudjuk képzelni, hogy az összetétele az embereknek, ott is nagyon-nagyon sok orosz vagy ukrán emberutazott utazik eddig. Tehát ezek azok a tényezők, aminek a hatásait még nem látjuk, és biztos vagyok benne, hogy jelentősen le fogja lassítani azoknak a fogadó piacoknak a fejlődését, az orosz emberek kiesése, akik eddig erre építkeztek.
Azt akartam az előbb mondani, hogy emlékszünk, nem jöttek az orosz turisták, és Hévíz hogy letérdelt, ugye volt egy olyan év vagy kettő, amikor ők erre építettek, ugye nagyon nagy százalékban, és aztán csak eltűntek.
Több mint 40%.
És hogy kellett aztán újraépíteni a piacot, hogy kellett újra marketingelni, meg újra kutatni mindent, hogy akkor honnan lehet ezt a kieső vendégszámot, vagy vendégforgalmat pótolni. Hát most ez az egész világ, mondom, még egyszer mondom, hangsúlyosan, hogy valaki félcs, az összes többi létező óriási problémán túl és élethalál kérdéseken túl, ez is érdekes lesz azoknak, akik az idegenforgalomból élnek, meg azok az országok, amik ebből élnek. Mondom, ez jól látszott tegnap az kiállításon is, hogy azok a standok, ahol erre a fajta turizmusra építenek, ott komoly bajról beszéltek a szakemberek, igen.
Teljesen új korszak jön. Beszéltünk róla, hogy új turizmus, post-covid, stb. Ezeket el kell felejteni. El kell felejteni, mert azok a problémák, amik a világban egymást követik most már tényleg évek óta, alapvetően nem tudják előidézni a stabilitást, és a világturizmusnak a fejlődéséhez stabilitás kell, és béke. Tehát az a helyzet, amiről beszélünk, annak minden szempontból az a legfontosabb, hogy ez megoldódjon, és újra béke legyen. Mert ha újra béke lesz, akkor lehet azon gondolkodni, hogy mit csináljunk.
Hogy milyen lesz a turizmus.
Igen. Igen.
Hát jövő héten jövőnk világa. Az se lesz könnyebb. Rasztavics Dávid, digitális turizmus ZRT vezérigazgatója Párizsból. Köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.